Sziasztok! Eredetileg nem egyedül lettem volna, de így nem hallani? Még közelebb. Eredetileg nem egyedül lettem volna, ez így alakult, és azt hiszem, hogy ebben már is elmondhatom nektek, hogy a Szentlélek milyen nagyon humoros, az Isten humoros, ugyanis a Szentlélek valószínűleg arra indította a Zsoltot, hogy pont akkor hívjon föl a múlt héten, amikor én könnyedén igent mondok, hogy utána magamban, amit letettem a telefont, megállapítsam, hogy ez butaság volt. Aztán egy nappal ezelőtt rádöbbentem, hogy ha már igent mondtam, akkor azért valamit csinálni kéne, valamit készülni, és éreztem, hogy el kéne mennem gyónni. Én havonta szoktam gyónni menni, de most éreztem, hogy azért jó lenne, ha elmennék, mielőtt ide kiállok elétek. És elkezdtem az ágyamon gondolkodni, hogy mégis, ha elmegyek gyónni, akkor mégis miket mondok majd. És arra jutottam, hogy hát azt érzem, hogy valami nem stimmel, de nem tudom megfogalmazni, hogy mi. És az már a gyakorlatom, hogy ha nem tudom megfogalmazni, hogy mi a baj, de baj van, akkor kell csak igazán elmenni gyónni, amikor az ember úgy érzi, hogy nem tudja megfogalmazni. Úgyhogy este avval feküdtem el, hogy hát még akkor így csütörtök reggel el fogok menni, és az este folyamán lett egy nagyon nagy fejfájásom, az utóbbi 3 napban mindig így aludtam el, és hajnali 3:30-kor már elkezdtem írni az SMS-t a Zsoltnak, hogy kedves Zsolt, ne haragudj, de én nem fogok tudni ma este ide kiállni. És elkezdtem magamban imádkozni, hogy hát azért ez hogy legyen, és belealudtam, úgyhogy ez megint csak a Szentlélek műve volt, hogy jókor ütött le, mert különben elküldtem volna azt az SMS-t. És ma reggel fölkeltem, na jó, akkor gyónni kéne menni, és hát végül is reggel van, Emánuelesek vagyunk, kezdjük a napot dicsőítéssel. Most nem fogok nektek hazudni, ez nem szokott nálam minden reggel eszembe jutni, de hát ha már a dicsőítéssel kapcsolatban kell ide kiállnom, akkor gondoltam, hogy mégis csak úgy dukál, hogy én ma reggel nekiállok dicsőíteni. Szerencsére egyedül voltam otthon, az nagyon előnyös. És akkor elkezdtem úgy magamba énekelgetni, hát ezt az éneket annyira nem szeretem, akkor legyen ez, ebben majd biztos jobban ráhangolódom, hát most egyelőre ez sem igazán megy, na akkor mi legyen, akkor előtúrtam más énekeket, hogy majd abban sikerülni fog, és elkezdtem, mire már elkezdtem volna úgy tényleg dicsőíteni, pittyegett a telefonom. A Zsolttól kaptam egy SMS-t, hogy Zélia, mivel mindenki lemondta ezért, ma este neked több időd van. Hát, dicsőség az Úrnak, ugye? Álltam, hogy hát ez így nagyon nem lesz jó, de ez most már így annyira komikus, hogy muszáj, hogy az Isten keze benne legyen. Tehát ezt azért így nem találhattam volna ki én se, hogy ez ennél kínosabb legyen, úgyhogy folytattam a dicsőítést. És az lett a dicsőítés vége, hogy megtelt a szívem örömmel, először is az Isten humorán, aztán pedig hirtelen nagyon világosan láttam, hogy miért kell elmenni gyónni. És el is mentem gyónni, és nagyon jó élmény volt, de arról szeretnék beszélni többek között, hogy a dicsőítésnek ez például egy nagy ajándéka, és ezt már máskor is tapasztaltam, hogyha az ember odáll az Isten elé, és elfordul saját magáról, és tényleg az Istenre néz, akkor az Isten nagyon-nagyon kíméletesen, de megmutatja, hogy mik azok a falak, amikbe ütközöm, amikor igazából felé próbálok botorkálni. És egyszerűen olyan nyugodtan láttam magam előtt azokat a bűnöket, amiket amúgy elég nehezen vettem volna, hogy már nagyon régóta nem volt ennyire jól felkészült gyónásom, pedig tegnap este találtam ki, és ma reggel mentem el kapkodva. Úgyhogy ez az egyik, amit el szeretnék nektek mesélni, vagy amit úgy gondoltam, hogy elmondok. És a másik jó hírem az az, hogy a dicsőítést azt nem kell tanulni. Vannak olyan imamódok, amiket szerintem az ember úgy tud végül igazán jól imádkozni, vagy hát úgy tudja igazán a gyümölcsöket megkapni az imájából, hogyha rendszeresen gyakorolja. Ilyenek ezek a kontemplatív imák, vagy ilyen szentíráson kicsit elmélkedős. Az, hogy minél többet csinálja az ember, annál nagyobb örömét leli benne, mert annál kevésbé kell arra koncentrálni, hogy most hány percet mire kell szánni. Egy 5-öt mire elolvasom, aztán még 5-öt átgondolom, még 5-öt. Szóval, hogy akkor már egy idő után így megy. Na, a dicsőítés az nem ilyen. A dicsőítés az olyan, hogy az ember, hogyha olyan, mint én, és kimarad egy időszak, kimaradt több időszak, vagy nem maradt ki semmi, akkor is ugyanannyira ütős. Úgyhogy ennek van egyébként veszélye, mert a dicsőítés az ilyen nagyon drasztikus. Leginkább én úgy azt tapasztaltam, hogy a kapcsolatokban nyúl bele a dicsőítés. A kapcsolatomba az Isten felé, a kapcsolatomat magammal szemben, és a kapcsolatomat az embertársaimmal szemben, ezeket mind érinti a dicsőítés. Olyan formán, hogyha éppen az Istenre haragszom, vagy éppen nagyon-nagyon szomorú vagyok a helyzetem miatt, akkor teljesen más egy dicsőítés, mint amikor amúgy minden rendben van. És nem csak, hogy más a dicsőítés, de nagyon-nagyon mélyen tudom amikor megérinteni az Isten. És néha fájdalmasan, mert rádöbbenek, hogy mennyire nem tudom én elfogadni az Istent. Milyen nehéz azt énekelni, hogy az Isten megváltja az életemet, és az Isten vezet az utamon, amikor úgy érzem, hogy tökre nem így van, mert minden nagyon rossz. És ha mégis éneklem, és mégis kimondom, akkor megfogalmazom azt is, hogy mi fáj, és egyben rögtön az Isten elé is vittem. Tehát az Isten előtt mondtam ki, és az Isten előtt érzem át ezt a fájdalmat, az teljesen más. Az teljesen más, mint hogyha egyedül magamban kattognék rajta. És az Isten ezt látja, és az Isten örül neki. Aztán megérinti azokat a kapcsolatainkat, amik önmagunkkal szemben vannak. Mert hogyan is tudnám azt mondani, hogy Istenem, minden műved olyan csodálatos, amikor csak magamat utálom nagyon. Ugye? És akkor ott állunk az Isten előtt, és próbáljuk dicsőíteni, és állandóan abban a falba ütközöm, hogy igen, de kivétel én. Minden de szép, amit alkottál, kivétel én. És ez is, ezeket az érzéseket is úgy jó megélni, ha az Isten előtt vagyunk, a lehető legszabadabb módon, és az a dicsőítés. Aztán természetesen megérinti a környezetünkkel levő kapcsolatainkat is ugyanilyen módon. Persze, hogyha utálom a szomszédot, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy mindenki a testvérem. De hogyha az Isten elé állunk, nagyon lazán, szabadon elkezdjük mondani, hogy Istenem, de azért az eszemmel, ha az érzéseimmel most nem is, de az eszemmel biztosan tudom, hogy szeretlek. Hogy tudom, hogy tényleg te vagy a király, hogy te teremtettél a földet, akkor meginog az összes kapcsolatrendszerünk, mert hirtelen mindenre rálát az Isten, és én magam viszem elé. De nagyon-nagyon más, hogy mondjam, más fényen ezt a dolognak, más szemszögből látjuk hirtelen az egészet. És egyszer Angliába jártam, és akkor ott mondta az egyik kedves kis nővérke, hogy azok a részeink dicsőítik a leghangosabban az Istent, amik nem tökéletesek. Tehát az a kapcsolatom fogja az Istent a leghangosabban dicsőíteni, ami éppen sérült. Egyszerűen csak azért, mert én abból a kapcsolatból is tudom szeretni az Istent. Tehát, hogyha én nem szeretem a szomszédomat, de mégis azt tudom mondani az Istennek, hogy minden testvéremért köszönetet mondok, és hatalmas vagy Istenem, akkor én abban a sérült kapcsolatommal, a szomszédommal mégiscsak szeretetet tudtam kifejezni. Nincs is ennél nagyobb. Az Isten is így szeretett a legtökéletesebben. Azt szeretném még nektek elmesélni, ezt már volt, aki hallotta ezt a tanúságtételemet, hogy a dicsőítés, ahogy járják körbe a várost a harsonákkal, és lerombolta a falakat a nagy dicsőítés, úgy bennünk is tényleg falakat rombol le. Tehát lehet úgy sírva dicsőíteni az Istent nagyon kitartóan, hogy előbb-utóbb az ember arra ébred, hogy már nincs is ott az a fal, ami körül én sírva dicsőítettem. És hogy most már örömömben dicsőíthetek, míg rá nem bukkanok a következő falomra. De a dicsőítés az mindenképpen lehet szüntelen, örömömben és bánatomban, mert az eszemmel tudom, hogy mindig van miért dicsőíteni. És olyan is volt, hogy úgy éreztem, hogy az eszemmel se tudom, hogy miért dicsőítek, és akkor ösztönből dicsőítettem. És azt hiszem, hogyha mindenki nagyon mélyen magába néz, akkor érezzük magunkban is azt a zsigeri ösztönt, hogy a mostani záport például megköszönjük valakinek, milyen jó, hogy végre megszűnt ez a füllet valami, amitől nekem napokig fájt a fejem. És olyan könnyű ezt megköszönni az Istennek. Mennyire gyógyulna az egész magyar társadalom, hogyha inkább az Istennek mindent megköszönnénk, mint állandóan házsártosan zsörtölődnénk valaki miatt a buszon. Úgyhogy a dicsőítésről én ezt, a dicsőítésnek ezt az oldalát szerettem volna nektek elmesélni, mert az én életemben azt mondom, hogy a dicsőítésnek ez a legszámottevőbb gyümölcse, hogy falakat inoktat meg. Nem mindig kellemes, de legalább tudom, hogy ott van, és legalább tudom, hogy az Isten rezegteti őket. A kapcsolatokban is nagyon-nagyon sokat számított az életembe. Befejezésképpen, remélem, hogy van Zsoltnak más ötlete is, mint én. Csak annyit szeretnék még mondani, hogy valaki megkérdezte tőlem, hogy a nyelvek adományát, illetve nem is valaki, nagyon sokan meg szokták kérdezni, hogy a nyelvek adományát az hogyan lehet megkapni. És ez is a dicsőítéssel kötődik össze, hogy a dicsőítésben felszabadul az ember nyelve, ahogy egyszerűen csak nagyon örül és nagyon szereti az Istent. De hogy igazából ez nem csak dicsőítés alatt történhet meg. Tehát az ember bármikor, ha megéli hirtelen ezt a nagyon nagy szeretetet és ezt a nagyon nagy örömet, akkor fel tud így szabadulni a nyelve. Az én esetemben pedig én aztán kemény karizmatikus kiképzést kaptam kisgyerekkoromtól fogva. Ez úgy történt, hogy a Ferenciek terén voltam egy csendes misén ráadásul, és áldozás után letérdeltem és beszélgettem az Istennel, és egyszer csak megbökött az egyik barátom, akivel a misén voltam, hogy szégyeltem, mit tudorászol magadban, kínos. És akkor jöttem rá, hogy én az áldozás után kezdtem el nyelveken imádkozni, életemben először egyébként, és akkor jöttem rá, hogy igen, ez a nyelvi ma ez abból fakad, amikor egyszer csak hirtelen beérik az ember szíve arra, hogy tudjon szabadon szeretni viszont már, hogy az Istent. Igen. Hát én ezt szerettem volna elmondani.